éneket. 830. dicséretet énekeljük ma. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ezt a mai estét is elkészítetted, és ebben a rossz időben is vágyat, készséget adtál nekünk arra, hogy eljöjjünk a te házadba, hogy igéd közelében legyünk, és hallgassuk a te szavadat. Kérünk téged, Urunk, hogy szólj hozzánk ezen az estén is. Hadd legyen úgy, ahogy az énekben énekeltük, hogy te lehessen, te lehess Urunk minden fölött, hogy uralkodj az életünkben, hogy átadjuk neked életünk minden területe felett a jogot, az uralmat, a vezetést, és ne magunkat akarjuk, vagy ne mást akarjunk vezetni. Ne a magunk járta úton botladozzunk, hanem a te általad adott ösvényen menjünk az örök élet felé. Kérünk téged, Urunk, hogy vedd el fáradtságunkat, védj el mindent, ami gát lehet a te igéd előtt, ne legyen semmi gát, kegyelmed, mit ne törne át. Amen. Kedves testvérek, olvasom ma este is, most negyedszer, és most utoljára Isten igéjét, a Máté írása szerinti evangélium 19. fejezetéből, a 16. verstől kezdődő szakaszban. A megnevezett helyen így van megírva az ige. És ímé hozzájövén egy ember, tudnilik Jézushoz, és mondta neki, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondta néki, melyeket? Jézus pedig mondta ezeket, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint te magadat. Mondta néki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondta néki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet halván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Ma este is szeretettel köszöntöm a testvéreket, és hát nem tehetem meg, hogy itt az első két sorban levő sok fiatal testvérünket ne köszöntsem külön. Talán ma lett volna ifióra, és így becsatlakoztatok ti is, mint ahogy nálunk szokás az evangelizációba. Nem baj, örülünk, hogy itt vagytok közöttünk, és természetesen a tegnap előtt vagy első este itt levő testvéreket is köszöntöm. Hát pont egy fiatalról beszélünk ezeken az estéken, akinek a történetét, ha ifire jártok, bizonyára tudjátok nagyon jól, akit úgy hívtak, hogy gazdag ifjú. Legalábbis a Biblia így emlegeti, hogy oda szaladt egy ifjú, a másik evangélista viszont azt írja, hogy főember volt, de gazdag volt mindenképpen, szóval egy sikeres élet áll előttünk, jól menedzselte magát ez a fiatal, jól összeszedte magát, hát biztos dolgozott is, mert azért abban az időben nem adták úgy ingyen ezeket a pénzeket, ügyes is lehetett, tehetséges is volt, és mindenképpen ez egy zsidó fiú volt, tehát Isten népéhez tartozott, de csak külsőleg tartozott Isten népéhez, mert azt mondja neki Jézus, hogy a parancsolatokat tudod. És ugye sorolja neki Jézus, hogy mit kell megtartani, mert tudja a parancsolatokat. Tehát egy zsidó ifjú, aki vallásos nevelést kapott, az tudta a 10 parancsolat igéit. És mégis azzal megy Jézushoz, hogy neki nincs örök élete. Ezt nem vallja így be, de a kérdéséből ezt látjuk. Mert azt kérdi Jézustól, hogy mit tegyek, hogy örök életem legyen. Mert tulajdonképpen nem elégítette meg se a vagyon, se a rang, se az elismertség, hanem ő, miután Jézustól hallotta, hogy Jézus előtte beszél a mennyek országáról, ő azt szeretné, hogyha övé lenne a mennyek országa. Hát vannak a Bibliában ilyen jó kívánságok, testvérek, nem? Nem tudom, hogy nektek vannak-e ilyen jó kéréseitek, hogy ott legyünk a mennyek országában. Ugye a Zebedeus fiainak anyja azzal megy, hogy az ő két gyereke ott legyen a mennyek országában. Vagy Jézusnak az oldalán legyenek az ő két gyermeke, ugye? Egy édesanyja ilyet kér Jézustól, hogy ott jó lenne lenni. Oda kellene törekedni. Na ez az ifjú is ezzel megy Jézushoz, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Az első este tisztáztuk, hogy a Biblia alapján mi az örök élet. És most próbálom csak egy rövid mondatban elmondani, ami talán megjegyezhető is. Az örök élet Isten gyermekeinek az a testi-lelki örök boldogsága, melynek oka Istennek a jelenléte. Az örök élet, tehát Isten gyermekeinek, és csak Isten gyermekeinek, az a testi-lelki örök boldogsága, amelynek oka az Isten jelenléte. Így mondja legalábbis a Biblia, hogy akik a mennyei Jeruzsálemben örvendeznek, ugye a jelenések könyve ír elől, azoknak az a legnagyobb dolog, hogy az Isten velük van. És Isten lesz velük az ő Istenük. Látják az ő orcáját, Jézusét, és neve homlokukon lesz. Vagy a másik ige jusson eszetekbe, az Úr sátora az emberekkel van. Tehát az örök élet, az az Isten jelenléte. Aztán arról is beszéltünk, hogy tudjátok, mi volt az előzmény, ti is. Arról is beszéltünk, hogy az örök élet már itt kezdődik a Földön. Miért? Azért, mert az Isten gyermekeinek az életében már itt jelen van Isten. Hiszen ő azt ígérte, hogy Immánuelben, Jézus Krisztusban, akinek a neve ezt jelenti, hogy Immánuel, velünk az Isten. Ugye, velünk az Isten. Jézus pedig azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezért egy hívő ember, egy hívő fiatal, örök élete azt jelenti, hogy az Isten velem van. Ez nem szólam, nem szlogen, ez nem nagy képűség, hanem ez egy boldog felfedezés és megállapítás, hogy velem az Úr. Jézussal vagyok, Jézussal járom utamat, megfogva a kezét. Ez az örök élet, amely elkezdődik itt. A halálunk után kiteljesedik, de igazán dicsőséges akkor lesz, amikor majd feltámadunk, és így mindenkor az Úrral leszünk. Ugye 1 Tesszalonika 4-ben azt mondja Pál apostol, hogy így mindenkor az Úrral leszünk, mert ez az örök élet, hogy vele leszek. Vele leszek az Úrral, töltöm az örökké valóságot. És ez lesz a legnagyobb jó. Nézzétek, mindent itt kell hagyni, ezen a földön mindent itt kell hagyni, de akinek van Jézusa, Jézus viszi őt tovább. Az örök életnek ebbe a csodálatos dimenzióiba. Jézus viszi őt tovább. Nemrégen meglátogattam egy nénit, mert a család kérte, hogy menjek már el hozzá. Már látszott, hogy nincs sok hátra, és nagyon furcsa volt a beszélgetés, mert a néni csak azzal volt elfoglalva, hogy olvastam-e, mi jelent meg a Blikben. Hát mondom, nem olvastam, őszintén megmondom. Aztán rátért arra, hogy hát ha ő meg fog halni, ki fog utána örökölni. És akkor sorolta, hogy kié lesz az arany, kié lesz a bunda. Nem akartam ott neki mondani, hogy hát még az arany csak-csak, de higgyél, hogy a bunda senkit nem fog érdekelni a fiatalok közül. És az volt a legnagyobb keserve, hogy azé lesz minden, aki nem érdemli meg. Aki nem érdemli meg. Aztán beszélgettünk a Bibliáról, és az ágya felett volt egy ige, Az volt a igés lapon, hogy tudom, az én megváltóm él. És akkor én ebbe kapaszkodtam bele, hogy hát tessék nézni, ide tetszett tenni valamikor ezt az igét. Biztos nem véletlenül. Tudom, az én megváltóm él. És elkezdtem neki arról beszélni, hogy mit jelent ez. Tudom, az én megváltóm él. Aztán, mikor temettem, azt mondja a hívő unokahúga a temetés előtt, hogy tisztetes úr, tessék képzelni, hogy megkérdeztem a icanénit, hogy kit szeret a legjobban, és azt mondta, hogy az Úr Jézust. És olyan hálás voltam, hogy Isten ezt a munkát elvégezte benne, hogy már nem az arany érdekelte, meg a bunda, meg hogy kié lesz ez, meg kié lesz az, hanem mikor azt kérdezték tőle, hogy kit szeret a legjobban, akkor azt mondta, hogy az Úr Jézust. Hát nézzétek, ez az örök élet. Jobban szeretem Jézust. Feleségem szokta mondani, már 36 éve vagy 7 éve vagyunk házasok, és a feleségem szokta mondani, hogy ő, amikor ilyen körülbelül ilyen korú volt, mint ti, akkor kérdezték tőle, hogy milyen férjet szeretnél. Hát ugye mindenkinek megvan az elképzelése, nem? Hogy milyen férjet szeretne, vagy milyen feleséget szeretne. Nem? Lehet, hogy nektek még nincs, de azért lehet, hogy van. Ugye? Milyen férjet szeretne, és tudjátok, azt mondta, hogy a legelső, hogy jobban szeresse Jézust, mint engem. Hát jó házasságunk is van, mert tényleg így van. Ő is jobban szereti Jézust, mint engem, és én is jobban szeretem Jézust, mint őt. Mert ő az első az életünkben. Isten jelenléte. Ugye? Megkérdeztem egy fiatal párt, akik nem úgy csináltak, hogy már 5 éve együtt élünk, aztán most jön az esküvő, vagy már a gyerek hozza a fájtlat, a mama után már a hogy is hívják, nem is tudom mi az, amit húz maga után, az uszály, ugye, nem a kisgyerek hozza be, és megkérdeztem tőlük, mert tisztán mentek bele a házasságba, és megkérdeztem tőlük, hogy és mi lesz a legnagyobb jó? Hogy érzitek, hogy mi lesz a legnagyobb jó, ha összeházasodtok? A házasságotok napja? És azt mondták, hogy tudod, az lesz a legnagyobb jó, hogy nem kell egymástól elbúcsúzni, hogy nem kell este elköszönni, nem kell hazamenni, hanem együtt leszünk. Hát aki Jézus Krisztust akarja, annak ezt így kell gondolkodni. Ez a legnagyobb jó, hogy együtt leszünk, nem? Együtt leszünk, nem ideiglenesen, nem az ifi órán vagyok vele, nem a Biblia órán, nem az ima órán, nem a gyülekezeti alkalmon, vagy az Isten tiszteleten, hanem együtt vagyunk. Jézus Krisztussal. Jézussal együtt. Na most nézzük, mert a ma estének az lesz a kérdése, és így megyünk majd tovább, testvéreim, hogy ez a gazdag ifjú ugye megkérdezte, hogy melyek azok a parancsolatok, amit be kell tartani. Jézus Krisztus elsorolja neki, és ő azt mondja, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, és érdekes, hogy Jézus nem vitatkozik vele. Nem vitatkozik vele, hogy hogyan mondhatod ezt? Még annak idején nekünk volt egy nagy tanítónk, Szikszai Béni bácsi, itt még azért az idősebbek biztos ismerik a nevét, és elmondott nekünk egyszer egy példát, hogy két gyerek talált egy nagy darab sajtot. És vitatkoztak, hogy kié legyen a sajt, mert hát tudták, hogy na legyen az egyiké, és vitatkoztak rajta, hogy kié legyen a sajt. És azt mondták, hogy azé lesz a sajt, aki a legnagyobbat tudja hazudni. Arra jött, hát aztán gyerekek ugye elkezdték a hazugságokat, arra jön egy öreg ember, egy őszhajú bácsi, megkérdi tőlük, hogy mind vitatkoztok gyerekek. Hát azon, hogy kié lesz a sajt, és azé lesz a sajt, aki a legnagyobbat tudja hazudni. A bácsi leteremti őket, és azt mondja, hogy enye kölkeim, nézzetek rám, megőszültem, megöregettem, de még életemben nem hazudtam. Erre az egyik gyerek szomorúan, Samu, ad neki a sajtot. Samu, ad neki a sajtot. Szóval valami hasonlót élünk át itt a gazdag ifjúnál, hogy mester mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ugye? Mindezeket megtartottam. Ugye? Nagyon. Hát ő is megérdemelte volna a sajtot, de Jézus Krisztus nem ezt mondja neki, hogy ad neki a sajtot, hanem még mond valamit, hogy kipróbálja az engedelmességét. Hogy engede az ő szavának. Eredj, add el mindenedet, kincsed lesz a mennyben. És jár és kövess engem. Gyere utánam. Miért nem lesz szükséged a vagyonodra? Azért, mert mellettem az én mennyei atyám a mindennapi kenyeret fogja neked megadni. A mindennapi kenyérrel el fog látni. És nagyon érdekes ez, mert ugye az a baj, hogy ez a ifjú a saját értékítélete szerint tartotta meg a parancsolatokat. Ugye? Ahogy ő azt gondolja, hogy ezeket megtartottam. És Jézus Krisztus azért nem piszkálja, testvérek, de erről van egy képletem, amit szeretnék nektek ma este elmondani. Lehet, hogy már valaki hallotta, de hadd mondjam el ezt a képletet, amit én látok itt, hogy van ez. Mester, mindezeket megtartottam. Tudnék, a ma esténknek az a kérdése, hogy hát nem elég mindez? A ma esténknek pontosan az a kérdése, hogy elég-e az, amit eddig tettem? Hát nem elég az, amit eddig tettem? Hát mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát mi fogyatkozás van még bennem? Kérdi ez az ifjú. Hadd hozzak nektek egy másik igét, ami ezt megvilágítja. Ismeritek biztos a farizeus és a vámszedő példázatát Jézusnak. Ugye, amikor bemennek a templomba ketten, és bemegy egy farizeus, és bemegy egy vámszedő. És hogy imádkozik a farizeus? Ugye, úgy imádkozik, hogy ő mit tett? Megtartotta a parancsot, vagyis tizedet adott mindenből, böjtölt kétszer egy héten, de mit mond a imájában? Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, mint egyéb emberek. Köszönöm, hogy én külön vagyok, mint például itt ez a vámszedő is. És emlékeztek, hogy a vámszedő hogy imádkozik? Lesütötte szemét, mellét verve azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Na, ez alapján, az ige alapján hadd nézzük meg, hogy hol áll lelkileg ez a ifjú, ez a gazdag ifjú? Hol áll lelkileg ez az ifjú? Mert tulajdonképpen itt van egy nagy igazság, azért, mert a farizeus, aki úgy imádkozik, hogy mit tettem, ugye? Nekem milyen fontos volt az egyház? Mit tettem én az egyházért? Az tulajdonképpen a vámszedőhöz méri magát, és azt mondja, hogy én ettől magasabban vagyok. Ugye? Én ettől sokkal magasabban vagyok. Mit mond a vámszedő? Felnéz Istenre, és azt mondja, hogy mélyen alatta vagyok az Isten elvárásainak. És más nem segít rajtam, csak az irgalom. Értitek a két különbséget? Nézik, a farizeus az a másik emberre néz, és azt mondja, hogy én ettől külön vagyok. A másik az Úrra néz, bár lesütötte szemét, de nem baj, lelki szemeivel az Úrra néz, és azt mondja, hogy mélyen alatta vagyok annak a követelményrendszernek, annak az elvárásnak, amit az Isten tőlem vár és kér. Én mélyen alatta vagyok. Na és ebbe a hibába szoktak esni az emberek. A gazdag ifjú is ebbe a hibába esik, hogy ő nagyon jónak tartja magát. Figyeljétek meg, hogy az emberek milyen jónak tartják magukat. Nem tudom, hogy ismeritek ezt, hogy egyszer bementem valakihez látogatni, sose felejtem el a beszélgetést, és azt mondja nekem a néni, hogy hát, tiszteletes úr, igaz, hogy bűnösök vagyunk. De vannak nálunk sokkal bűnösebbek. Mi még csak hagyján? Képzeljétek el! Miért? Teljesen igaza volt, hogy vannak nálunk sokkal bűnösebbek. Igen. Vannak nálunk sokkal bűnösebbek. Ez így van. Mi még csak hagyján? Igen, mert ez egy tisztességes asszony volt, soha nem csalta meg a férjét, felnevelte a gyermekeit becsülettel, eljárt a templomba, hozta magával az énekes könyvét, énekelt, még talán imádkozott is. Igaz, hogy vannak sokkal bűnösebbek, akik káromkodnak, akik paráznák. Igen, teljesen igaz. És a Biblia beszél erről nekünk, testvérek, hát hogy ne? Tudjátok, hogy mondta ezt valaki? Úgy mondta ezt valaki, hogy egyaránt bűnösök vagyunk, de nem egyformán vagyunk bűnösök. Nagyon érdekes, mert nem egyformán vagyunk bűnösök, tényleg. El lehet mondani, hogy az a kanaani asszony, vagy az a parázna asszony, akit Jézushoz citálnak, hát ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A farizeus joggal gondolta, hogy hát ő azért igyekszik megtartani. Ő önmegtartóztató életet él. Ő nem csalja meg a feleségét. Ez az asszony meg hát egy utcalány. Igaz. De mit mond a Biblia, testvérek? Hogy egyaránt bűnösök vagyunk, az azt jelenti, hogy se az utcalány, se a farizeus, se a jó ember, se a rossz ember az Isten mértékét nem éri el. És ebbe ezért mondja a Biblia, hogy nincs különbség. Mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak az Isten dicsőségének. Értitek? Aki olyan nagyon jó ember, csak az a baj, hogy amit tegnap este mondtam, hogy van az Istennek egy mértéke, amit meg kellene ütni, azt egyikünk se tudja megütni. Azt egyikünk se. Tariska Zoli barátom, nem tudom, mi ismertétek-e, hát Jászberényből igen, meg azért innen-onnan lehetett ismerni, péceli lelkész volt, és ő szokta azt mondani, hogy tudod, olyan ez, hogy valaki a vízszintje alatt 5 centivel fullad meg, vagy 5 méterrel. Teljesen mindegy, nem? Hát olvassuk az újságba, belefúlt a 20 centis patakba. Hát abba is bele lehet fúlni. És 5 méterrel a vízszintje alatt is meg lehet fulladni. Értitek? Tehát az Istennek van egy ilyen vonala, amire azt mondja, hogy ha ezen túl jutsz, élsz, ezen túl van az örök élet. És figyeljétek meg, hogy lehet, hogy valaki 5 centivel alatta van, mert ő nagyon jó ember. Templomba jár, ifire jár, betartja a parancsolatokat, imádkozik, adakozik, mit mondjak még. A másik meg mélyen alatta van, csak az a baj, hogy egyik se éri el az Isten mércéjét. Mind a halálban van. Mert ez még mind a halál. Mert tegnap este elmondtam, hogy a vonal fölé csak a kegyelem emelhet fel valakit. Hogy énekeljük az énekben. Te hozzád bűnömért, lásd, el nem juthatok. Köts, lehúz még régi csüggedésem. A békjó súlya nyom, levetném, összetörném. De képtelen vagyok rá. Ezért van szükség arra a szabadítóra, Jézusra, aki eljött közénk, eljön hozzám, és felemel engem a vonal fölé, felemel engem az életbe. Hogy mondja az apostol? Figyeljétek, hogy mondja? Nem azt mondja, hogy ti átjöttetek az életre, hanem azt mondja, átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Átvitt sötétségből a világosságba, halálból az életre. És Jézusnak nem derogált 5 méterrel a vízszintje alatt valakit kiemelni, ugye? Mert az is Ábrahám fia. És lehet, hogy nem emelte át azt, aki 5 centivel volt, mert annyira bízott a saját maga jóságában. Emberileg tudjátok, mire vagyunk képesek? Szoktam mondani, na erre képes az iskolai etika. Emberileg tudjátok, mire vagyunk képesek, hogy az 5 méterről feljöjjünk egy kicsit egy kicsit magasabbra. Azt lehet. Az a baj, hogy az etika erről beszél, ugye? Szoktam mondani, hát nézzétek meg, most ti fiatalok, ezt nem tudjátok, mi volt a úttörők 12 pontja? Ugye, az úttörők, engem kiképeztek úttörővezetőnek, hát szoktam mondani, kár volt egy forintot is belém investálni az akkori rendszernek, mert rosszul sült el a dolog, de engem kiképeztek, és az úttörők 12 pontja is tele van jó dolgokkal. Az úttörő szereti szüleit, nem bántja a bajtát, segít a társainak, ugye? Vagy lehet most ilyen a cserkészek, nem tudom hány pontja, ebben nem vagyok otthon. Egy csomó jó dolog van benne, csak az a baj, hogy egyet nem tudtak, hogy a vonal fölé kellene kerülni ahhoz, hogy nekem örök életem legyen. Nekem nem jobb embernek kell lenni, hanem nekem örök életet kell nyerni. Hogy eljussak az örök életbe. Értitek? Mert nagyon sok jó ember halt már meg. Mi lelki pásztorok, nagyon sok olyan temetős családdal beszélgettünk. Ugye gondolom a ti nyugdíjas lelki pásztor is el tudja mondani, mikor bejön a család és azt mondja, hát jó ember volt. Nagyon sok jó ember halt meg. Csak az a kérdés, hogy az igaz-e, hogy hitben haltak meg mindezek? Mert mit mond a Biblia? Hogy az Isten gyermekei nem a jóságukban halnak meg, hanem hitben haltak meg mindezek. Hitben. Vagyis olyanok, akiket Jézus Krisztus átemelt. A kegyelem felemelt a halálból az életre. Sötétségből a világosságra. A nem csodálatos Jézus. Lenyúl és felvesz. És átvisz az ő országába. Most volt egy konferencia, ahol kértek egy szolgálatra, és a jelenések könyvéről szolgáltam. Emlékszem, mert ott az egyházról volt szó a konferencián, és én azt mondtam, hogy én nem az egyházról akarok szólni először is, hanem az egyház uráról. És a jelenések könyvében, tudjátok, le vannak írva elől a pergámoni, laodiceai, efézusi gyülekezet, és mondtam neki, hogy de testvérek, ne erre figyeljetek, hanem az első fejezetre, a jelenések könyvében, ahol János apostol a Szentlélek által magasztalja azt a Jézus Krisztust, aki egyetlen oka annak, hogy egyáltalán van egyház. Laodiceában, Pergámonban, Efézusban, Újpest belsővárosban, vagy Pasaréten, hogy egyáltalán van egyház. És figyeljétek meg, miről beszél az első fejezet. Mert a második már arról, hogy milyen az egyház. És az egyikben, tudjátok, ez a probléma, a másikban az. Az egyik ilyen tévtanítást tűr meg, a másik olyat. Az egyik meggazdagszik, és azt mondja, hogy semmire nincs szükségem. Persze, az egyház ilyen. Ilyen volt Korintus, Filippi, Tesszalonika, és lehet mondani biztos az Újpest belsővárosról is, meg a Pasarétről is rosszat. De figyeljétek, mondom nekik, de az első fejezetben az van, hogy milyen az egyház ura. És az első fejezet végig. Ugye Jézust hogy mutatja be? Hű és igaz tanúbizonyság. A föld királyainak fejedelme, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinkből, és tett minket az ő országában királyokká és papokká. Hát nem csodálatos? Mit tett az egyház ura? És hova emelte fel az egyházat? Hova emelte fel a hívőt Jézus Krisztus? Már ez a csoda. Nem én jutok el. Nem én jutok oda, ahova kéne menjek. Hanem Jézus Krisztus emel be engem oda. Éppen ezért tanuljuk meg ma, testvérek, bármit teszel, a vonalhoz csak közelebb kerülhetsz. Csak előrébb juthatsz. De a kegyelem országába, az örök életbe csak Jézus Krisztus tud beemelni téged. csak Jézus Krisztus tud beemelni téged. És végül még hadd szóljak arról, hogy hogyan tovább. Tehát nem elég az, amit eddig tettem. Elég az, amit eddig tettem? Kérdezhetjük ma este. Nem. De ma este is hirdetem. De az elég, amit Jézus tett. Az elég. Az Isten színe előtt, az Atya színe előtt, az elég, amit Jézus tett. A Golgota keresztje az elég. Elég ahhoz, hogy könyörüljön, és irgalmazzon nekünk. Na most fejezzük be azzal, hogy hogyan történt a gazdag ifjúnál. Azt mondja, hogy elment szomorúan, mert sok jószága volt. A gazdag ifjú legalábbis most a Biblia szerint nem került a vonal fölé. Nem nyerte meg az örök életet. Miért? Mert neki Krisztusnak való engedelmesség útján ő nem tudott elindulni. Mert nézzétek, akinek örök élete van, az először is vegye tudomásul, hogy el kell indulnia a Krisztusnak való engedelmesség útján. Vagyis onnantól kezdve kérem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ugye ez volt a hívőknek az első kérdése mindig. Akik újjá születtek, ezt kérdezték, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Most már én nem tudom, mit kell tenni. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Te szólsz bele az életembe. Te irányítod az életemet. Mikor mi idejöttünk Pasarétre, hát már 13 évvel ezelőtt, mi majd belehaltunk. Én is, a feleségem is, meg a családom is, a gyerekeim is. Szó szerint majd belehaltunk. És én csak sírva annyit tudtam mondani a gyerekeimnek, hogy nem tudom, Isten miért csinálta ezt, nem tudom, hogy miért döntött így, de egyet tudok, ha mi engedelmeskedünk, ezt Isten meg fogja áldani. Ezt Isten meg fogja áldani. És ugye, mert nekem hoznom kellett magammal, mint a csiga a házát, a lelkész, ha máshol megy, viszi magával a családját. Ugye? Nem hagyhatja otthon, hanem viszi magával. Persze ők kinyilvánították, hogy nem akarnak. Hogy Budapestre felkölt, szó se lehet róla, hogy ide költözzenek. És azt mondtam nekik, hogy de egyet tudok, ha engedelmeskedünk, azt Isten meg fogja áldani. És most boldogan mondhatom 13 év után, hogy így lett. Kibírtuk, nem volt könnyű, de Isten szólt, és az ő szavának. Különben ezt az ígét kaptam, mikor mi idejöttünk, hogy íme angyalt küldök előtted, hogy bevigyen arra a földre, amit kijelöltem. Ne szegülj ellene, mert nem bocsátom meg hitszegéseteket. Ki van téve az irodámnak a falára. Ne szegülj ellene, mert nem bocsátom meg. És azt mondtam, hogy egyet tudok, ha itt maradunk, az Isten leír bennünket. Ha engedünk neki, akkor megállt. És javunkra vált. Mert itt múlik el, tehát itt dől el az, hogy igen, az örök életemnek következménye az, hogy Jézus Krisztusnak engedek. Úr, ő éltem fölött, szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt, mondja az ének, amit lehet ti is ismertek. Úr, ő éltem fölött. Még az ébredés idején történt, hogy volt egy lány, bocsánat, nem itt kezdem, evangelizáció volt az egyik gyülekezetben, és amikor megszámolták a persejt, akkor a persejben egy karikagyűrű volt. És utána kiderült, hogy egy lány, aki a vőlegénye eljegyezte, ő ezt a kapcsolatot tette bele a persejbe neki, ezt kellett itt hagyni, ezt kellett letenni, ami az Isten előtt nem volt kedves. Istennek ilyen engedelmeskedni. Lehet, hogy egy kapcsolatot kell felszámolnod. Lehet, hogy egy szerelmet kell abba hagyni. Lehet, hogy szakítani kell. Én nem tudom, majd ezt a lélek megmondja. De egy biztos, ha örök életed van, akkor azt fogod kérni, hogy Uram, vezess. rád hagyom az utamat, majd te teljesíted. Nem akarom a magam életét vezetni. Innentől vezess Jézusunk, s véled indulunk, mert veled akarok célba is érni. Isten vezetése alatt lenni. Ilyet jelent, testvérek. Azt jelenti, hogy szánjátok oda a ti testeteket, élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mert ez az okos Isten tisztelet. Vagy van egy halleluja ének, amit lehet ismernek a régiek, több szentséget árasz, több lelkesedést, több könnyet a bűnért, több béketűrést, több hitet Uramban, több megnyugovást, és minden ének verse erről szól, hogy ebből többet. Igen, akinek örök élete van, legyen több tisztaság az életében. Akinek örök élete van, legyen több szolgálat az életében. Legyen több odaszánás az életében. Hogy igen, itt vagyok, Uram, tégy velem, amit akarsz. A tied lettem, a tied vagyok. Hozzád tartozom, te parancsolsz nekem. Ez a gazdag ifjú szomorúan ment el. Van a Bibliában egy történet, amit úgy mellé szoktam tenni a Szerecsen komornyiké. Őt emlékeztek, hogy ő meg, amikor találkozott Filippel, ő beszélt neki Jézusról, ott azt olvassuk, hogy és tovább ment az ő útján örömmel. Mert vagy örömmel lehet innen kimenni, hogy van örök életem, mert azt mondja Jézus, hogy aki megnyert engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. Vagy pedig elmégy szomorúan, mert nem tudod feladni se magadat, se az értékeidet, se a kincseidet, amit te kincsnek tartasz, nem tudod feladni. De higgyétek el, hogy Jézus mindennel felér. Nagyobb gazdagsággal fogsz innen elmenni, mint amit te annak tartasz. Mert Jézus Krisztusban életet, örök életet készített és adott nekünk az Isten. Ezért hadd fejezzem be azzal, amit János apostol mond. Akié a fiú, azé az élet. Aki nem enged a fiúnak, nem lát életet. Menjetek tovább, testvéreim, és menjünk tovább Jézussal, és legyen nekünk Urunk, ez a mi drága megváltónk, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, aki életét adta értem, hogy nekem életem legyen, és bővölködjek. Amen. Imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy igéden keresztül tanítasz az élet útjára és ösvényére bennünket. Magasztalunk téged azért, mert te magad vagy az élet. És engedd meg, hogy a Szentlélek úgy világosítsa meg a mi elménket, hogy így gondolkozzunk, az élet nélküled nem élet. Hol te nem vagy, én sem leszek. Vagyis ott akarunk lenni, ahol te vagy, Jézus. Már itt a földön, és majd oda át a mennyországban is. És azért akarunk lenni, mert te ott vagy, és nekünk ott a helyünk, ahol a mi megváltónk. Hiszen ő is azt mondta, hogy azt akarom, hogy ahol én vagyok, az enyém is ott legyenek. Mert ő is így gondolkozott, hogy ahol én vagyok, a megváltottak is ott legyenek. Hadd gondolkozzunk, mi is így, Urunk, nélküled semmit, veled mindent, veled még kőfalon is átugrunk, nélküled még egy kis dombocskát sem tudunk átugrani, semmit, néhány centit sem, de veled még kőfalon is. Legyél oltalmunk és erősségünk, életünk vár a kősziklája, Urunk. Hogyha jönnek a viharok, akkor össze ne dőljön a ház, az építmény, hanem szilárdan és erősen álljon. Hadd kérjünk, hogy vezesd a mi életünket, áld meg gyülekezeteinket. Hadd kérjünk téged, Urunk, a keresőkért. Szeretnénk hinni azt, hogy itt is sok néped van ebben a városban, vagy ebben a város részben, Újpesten is, nálunk is. Hozd elő a te gyermekeidet, Urunk. És hogyha bennünket akarsz ebben használni, hogy mondjuk az igét, adjuk tovább a hívást, akkor használj fel, hogy de csak mi elégedjünk meg az örök életünkkel, hanem azt akarjuk, hogy más is üdvözüljön. Hallgass meg bennünket kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Még egy mondat eszembe jutott, bocsánat, az imádság közben, erre mondhatjátok, hogy befejeztem már, csak nem tudja abba hagyni. De eszembe jutott egy mondat, hogy egy valakitől olvastam, egy régi igehirdetőtől, olyan 200-300 évvel ezelőtt élt, és megkérdi, egy svájci igehirdető, megkérdi, hogy mit jelent szeretni a fele barátot. Mert ugye szerest fele barátodat, mint magadat. És akkor megkérdi, hogy mit jelent szeretni a fele barátot. Figyeljétek, milyen választ adott rá. Azt akarni, hogy ő is üdvözüljön. Hallatlan, nem? Csak most, hogy örök élete. Azt akarni, tehát azt akarom, hogy neki is örök élete legyen. Ez jelenti. Szeretni az osztálytársat, a barátomat, a barátnőmet. Azt jelenti, hogy azt akarni, hogy neki is örök élete legyen, hogy ő is üdvözüljön. A 796. dicséret. Hát nagyon jó lenne, hogyha így lenne tényleg, ha eldőlne a szívetekben, hogy már kereszten vára vettem, és érted, mindent elhagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már bennem vakremény, mégis gazdag úr maradtam, mert Isten és a mennyenyém. Ez az örök élet, testvérek. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és az az élet az ő fiában van. Akik hisztek az Isten fiának nevében, tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Amen.